Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött visszatér, és a hangja is visszatért, ha minden igaz, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Hát ha nem is 100%-osan, de most már szerintem egy 85%-os. Hál' Istennek, amilyen súlyos hangszárgyulladás lett belőle. Utána olvastam, meg beszélt kicsit az orvos is róla, hogy ilyenkor ez akár azt is jelentheti, hogy hónapokig elmegy az ember hangja, és miután visszajön, nem az eredeti hangod jön vissza, hanem megváltozik onnantól a hangod életet hátralévő részére. Ez azért izgalmas lett volna, de hál' Istennek nem ment ennyire rá, csak egy-két napig volt ijegységben. Nekem ennyire még soha életemben nem ment el a hangom. Gyakorlatilag nem lehetett hallani se, amit mondok, úgyhogy ez egy fura tapasztalás volt. De hál' Istennek úgy néz ki, megúsztam ebből szempontból a legsősebb ilyen szövődmény.
Hát ennek mindannyian örülünk, főleg azért is, mert te ugye itt a hangoddal vagy leginkább jelen, és hogyha mutogatni kéne, akkor ezt nem biztos, hogy át tudnánk ültetni a podcastbe. Ami fontos még, hogy támogassatok minket Patreonon. Miért mondom? Egyrészt azért, mert most mindjárt sorsolunk, és Zoli már elő is készítette a Random Number Generator-t, amit majd 1 és 305 közé állíts be, Zoli. A másik pedig az, hogy ugyan van egy sima promókódunk is a Rap City-nél a New Era termékekre, New Era KN, a promókód, de a patronok kaptak egy külön 15%-osat, mert az előző csak 10, szintén ugyanezekre a termékekre. Úgyhogy ezért is megéri minket támogatni, ugye patreon.com/keleten-nyugaton, itt akár havi $1 tudjátok ezt tolni, de azért is, mert most egy igazi meglepetés ajándékot sorsolunk ki. Annyit elvárulok, hogy egyik hallgatónk adta ezt le a Rap City-nél, és ezt az ajándékot kapja most meg majd a győztesünk. Aztán remélem, hogy egy fotóval majd tudja nekünk megmutatni, meg nektek is, hogyha kirakjuk, hogy mi az a meglepetés ajándék. Na de akkor 1 és 305 között szerintem sorsoljunk.
Igen, legalacsonyabb szám értelemszerűen 1-es, maximum szám 305-es, és akkor 3-2-1, nincs csalás, nincs ámítás, klik, az 57-es versenyzőnk nyert.
Na, akkor ezt nagyon gyorsan meg fogjuk tudni állapítani, hogy ki ő. Ez nem más, mint Orlov László. Gratulálunk neked, Laci, hogyha jól látom, akkor már 2020 óta támogatsz minket. Reméljük, hogy ez most egy picit így akkor ezzel vissza tudunk neked adni.
Gratulálunk, és elmondhatjuk neki konkrét, hogy mit nyert, vagy ez meglepetés?
Ez meglepetés, azt szeretném, hogy ez mindenki számára akkor derüljön ki, amikor kirakjuk a fotót.
Hoppá.
Mondom, egy hallgatónk felajánlása. És Laci, vedd fel kérlek velem a kapcsolatot Facebookon, hogyha ezt nem tudod megtenni, akkor az e-mail is jó lesz, de nagyon örülnék neki, hogyha a Facebookon tudnánk intézni, mert az úgy gyorsabb. Illetve van mára egy vendégünk, akit szeretnék most bekonferálni, mert ugyan talán nem a fő témával kezdünk, ma lesz egy kis melléktémánk az elején, de abba is már szeretném beinvitálni kedvenc edzőnket, Coach T-t. Szerintem mindenki nagyon jól ismeri, aki akár csak fél éve hallgat minket, Gedei Tibor itt van velünk. Szia Tibi!
Sziasztok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát örülök, hogy Zolinak visszajött a hangja, és nem kell ilyen hangplasztikába gondolkodnunk, ugye amit beszéltünk, hogy elkezdjük gyűjtést szervezni. Nekem nagyon-nagyon hiányzott ez a megbízható, jó öreg Zoli hang, úgyhogy örülök, hogy itt vagy.
A jó öreg az nem elszólás, ugye a héten lesz, mint ugye tudjátok. Remélem tudjátok, mert ugye Gábornak és nekem is a szülnapom nagyon közel van egymáshoz. Nekem ez egy elég komoly szám lesz, úgyhogy a jó öreg az nem elszólás. Nagyon örülök, hogy értékelsz, Tibi, és ez kölcsönös, ahogy Gábor mondta. Nem csak azért vagy te a kedvenc edzőnk, mert téged hívunk meg mindig, hanem egyéb szempontból is, úgyhogy nagyon nagy izgalommal követjük a karriered, és nagyon várom, hogy milyen elemzést nyújtasz nekünk az EB-ről mai napon. Köszönöm, hogy itt vagy.
Én köszönöm, hát leginkább azért lehetek a kedvenced, mert úgy 7 idősebb vagyok nálad, úgyhogy engem öregelsz, ez bátran.
Ez nem egy hátrány, igen, most főleg, ugye, hogy ez a bizonyos szám felé nagyon közeledek, így ez jó tudni, igen, hogy te már ezen túl vagy.
Igen, már a Zoli már a célegyenesbe fordult ezzel a számmal kapcsolatban. Na de, mielőtt az Európa-bajnokságra rátérnénk, ami véget ért, és tényleg a meglepetések EB-je volt, a Sarver történetről ejtsünk már két szót. Már csak azért is, mert lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki nem követte ezt annyira aktívan. Gyorsan összefoglalnám azt, hogy az ESPN tavaly egy vizsgálatot, azt akkor is emlegettük, egy vizsgálatot vitt véghez. Volt és jelenlegi alkalmazottakkal beszéltek, mind a Sunsnál, mind a Mercurynál, ugye a WNBA csapatról beszélünk, mind a kettő Sarvernél van, és miután ezt a nyomozást lefolytatták, gyakorlatilag mindenki számára elérhetően kitettek egy anyagot, amiből kiderült az, azt eddig is tudtuk, hogy Sarver egy gyökér. Tehát ez teljesen nyílt titok volt, de aztán az is kiderült, hogy tulajdonképpen meglehetősen szexista és vélhetően rasszista is. Ezt utóbbit azért mondom így, mert azóta, hogy az NBA-s lefolytatta a vizsgálatát, és ott végül a vizsgálat eredménye az úgy nézett ki, hogy hát nem lehet bebizonyítani, hogy rasszista vagy szexista indítatásból csinálta ezeket a dolgokat, ugye miről van szó. Talán a rasszista rész a könnyebb, ott többször használta az N-betű szót úgy, hogy hát ez és ez ezt mondta, tehát így idézett. Nyilván itt azért valamennyire fel lehet menteni, bár azért érezzük, hogy nem volt ez helyén való, mondjuk abban a közegben, ahol használta például a saját játékosai előtt, de mondjuk azt, hogy ez tényleg csak egy idézet volt. A másik rész az ilyen szempontból azért sokkal nyilvánvalóbb, tehát ő például mondta azt terhes alkalmazottnak, hogy oké, akkor te most repülsz, mert te nem fogod tudni ellátni a feladatodat, és nem úgy jött oda hozzá ez a női alkalmazott, hogy nem tudom én, 8 hónapos terhes volt, és bármelyik pillanatban szülhetett. Ne erre gondoljatok. Tehát rúgtak ki így alkalmazottat, mert hogy terhes. Ennél durvább dolgok talán nem történtek, de ez éppen elég, ezért ezt emeltem ki, viszont sok ilyen volt, és olyan munkakörnyezetet is teremtett, ezt az átfogó vizsgálat mind az ESPN-é, mind az NBA vizsgálata elég egyértelműen alátámasztotta, amelyben mondjuk úgy, hogy a nőket nem kezelték éppenséggel ugyanolyan hát alkalmazottként, mint a férfiakat, de azért itt a rasszizmus része, meg egyáltalán ez az egész gyökér mentalitás, ez mind átjött, és ezért az NBA a maximálisan kiszabható 10 millió dolláros büntetést adta Sarvernek, illetve 1 éves eltiltás. Ami viszont nem csak Chris Paul szerint, aki nem csak ugye egy nagyon befolyásos játékos, hanem a Suns játékosa is, ne feledjük, hanem például a Suns kisebbségi tulajdonosai szerint is elfogadhatatlanul kevés büntetés. Senki nem tudja elképzelni azt, hogy 1 év múlva majd diadalmasan visszamasírozik Sarver, aki egyébként úgy reagált az egészre, hogy hát ő nem ért egyet ezzel, hogy itt őt ilyenekkel vádolják, meg mennyi mindent megtett azért, hogy jó munkakörnyezet legyen. Kíváncsi vagyok, hogy hány millió dollár ment ezekbe a bizonyos akciókba azok után, hogy megtudta, hogy vizsgálat van ellene, de most ne legyünk ennyire rosszmájúak, vagy legyünk. Amit akarok mondani, az az, hogy nagyjából most ott tart ez a sztori, hogy nyomás alá helyezték Sarvert, hogy ne csak ezt az 1 évet töltse, hanem legyen kedves, és rohadt gyorsan adja el a többségi tulajdonát. Zoli, akkor kezdjük veled. Azért ez egy kényes kérdés, és valóban nem ment el odáig a botrány, mint annó a Clippersnél, de mégiscsak el kell mondanunk, hogy Sarverről az eddigi tudásunk alapján egyáltalán nem meglepő semmelyik állítás.
Gyakorlatilag nem csak NBA berkekben, de szerintem már a szurkolók is tudják, hogy Sarver gyakorlatilag egy seggfej. Ez nem lehet kérdés. Nem egy jó főnök abban a szempontból, ugye, hogy nem egy ilyen empatikus figura, aki felemel másokat, és úgy érzed mellette, hogy te is az egésznek a része vagy.
És a példa nehéz szekerét sem tolja, azért ezt is elmondhatjuk.
Így van, igen. Ő nyilvánvalóan egy érzéketlen ember, aki vagy rasszista, vagy nem, de őszintén ez szerintem nem is annyira lényeges. Ami lényeges itt ebben az egészben, hogy mit tehet az NBA, és Silver szemszögéből gondolkodjunk, hogy mit többet tehetett volna. Most erre válasz az, hogy sokkal többet nem. És így is kimaxolt ezt a dolgot, egyrészt, ahogy említetted, ugye ez a maximális büntetés, amit kiszabhat az NBA jelen pillanatban. Sokan összehasonlítják ugye Donald Sterling szituációval, teljesen más a kettő. Silver ugye az ő regnálása elején gyakorlatilag kiszorította úgymond Sterlinget az NBA-ből, de ezt azért tudta megtenni, mert Sterling felesége gyakorlatilag eladhatta ugye a klubot, és átvette a hatalmat a klub felett ténylegesen, hogy milyen szerződések voltak háttérben, azt nem tudom, de ezt megtehette törvényileg is, és ezért ez egy teljesen más szituáció volt.
Illetve azért Donald Sterling majdnem, hogy nyíltan rasszista volt, tehát ugye
felvételek kerültek. Több bizonyíték is volt, igen, abszolút, igen. Tehát hogy ugye volt egy hangfelvétel, amin egyértelműen rasszista dolgokat mondott. Ami hozzáteszem, egyébként totál értető, hogy csávó akkor mennyi volt, majdnem 90, tehát aki a 40-es években nőtt fel, meg az 50-es években, az mi más legyen, hogyha nem rasszista, fehér amerikai, mondjuk ez mindegy. Itt a lényeg az egyébként, hogy mit tehetett volna még Silver, tehát ha ő valahogy kötelezi arra, ami már valószínűleg alapban nem tehetett volna meg, hogy valahogy kötelezi arra Sarvert, hogy adja el, Sarver szimplán lepereli a gatyát is az NBA-nek, és nagy valószínűséggel nyerne egy perben. Így gyakorlatilag meg van kötve az NBA keze, nem vehetsz el csapatot ezért tulajdonostól, szerintem egyébként lehet, hogy semmiért sem, ugye Amerikában...
Hát, talán azért lett volna olyan, tudod, amivel annyira megszegi a szerződést, mert ne felejtsük, hogy franchise-ok vannak, és mondjuk, hogyha most nyitsz egy gyorsételmi láncnak valamelyik üzletét, kinyitod, és kifeszítesz rá egy, nem tudom, Hitler táblázoló propaganda újságot, vagy nem tudom én, akár kommunizmusban is megcsináljuk ugyanezt, tök mindegy, akkor azért szerintem kötelezhetnek az eladásra.
Lehet, de az se egyszerű. Utána néztem, és a major sportokban gyakorlatilag egy példa van, nyilván a Sterling szituáción kívül, ami teljesen más volt, nem tudta, hogy a feleség egyszerűen el akarta adni, és joga volt eladni. De ezen kívül gyakorlatilag csak az MLB-ben, ugye a Major League Baseball-ban történt meg egyszer, hogy eladásra tudtak kényszeríteni egy tulajt, ugye March Shottot, és vele is úgy kellett, hogy először eltiltották egy évre, utána nem volt hajlandó eladni, eltiltották őt még két évre, és akkor törődött úgymond bele, hogy ő aktívan nem vehet részt ebben a dologban, ugye nem jelenhet meg sajtóeseményeken, gyakorlatilag papíron nem lehet ő a tulajdonos, és akkor azt mondta, hogy oké, akkor eladom. De egyébként ez borzasztó nehéz. Ismerve egyébként, idézősen ismerve Sarvert itt, szerintem biztos, hogy megnyerne egy pert ezzel kapcsolatban, és jelen pillanatban ez a maximum tényleg, amit az NBA csináltott. Egyébként dicsérjük meg Silvert, mert hogyha itt záró gondolatként jött, hogy átpasszoljuk a labdát, ha tudjátok azt, hogy Roger Goodell hogyan kezelt egy hasonló szituációt az NFL-ben, gyakorlatilag hazudott mindenkinek, azt illetve, hogy miért nem adja ki ugye a nyomozásnak, a Washington Commanders tulajdonosának, ugye Daniel Snyderre kapcsolatban a nyomozási eredményeket, és utána ez azóta kiderül gyakorlatilag, hogy ő totálisan kamuzott, és gyakorlatilag azt állította, hogy azért nem adja ki ezeket az infókat, hogy nehogy a vádlókat kellemetlen helyzetbe hozza, ami egy totál baromság volt. Szóval ő ezt így kezelte, tudjuk, hogy Goodell is olyan, amilyen Silver hozzá képest egy zseniális fazon, és szerintem becsüljük meg,
igen,
úgymond őt, hogy nekünk ő van az NBA-ben, és nem pedig egy Goodell-szerű figura.
Tibi, munkakörnyezetre kérdeznék rá elsősorban. Ugye mi mind a ketten jól ismerjük a te főnöködet, Pistabát, mármint mi így hívjuk, de ő aztán ilyen szempontból a főnökök gyöngye. Tőle nagyon távol áll, hogy sértegesse az alkalmazottjait, és ezért te most így hirtelen nem is fogod tudni beleképzelni magad a helyzetbe, de mondjuk tegyük fel, hogy az életed során majd egyszer egy másik klubba elhívnak, és ott azt tapasztalnád, hogy ilyen teljesen lehetetlen a munkakörnyezet. Arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted, akár a Sunsnál, mert tavaly már folyt a vizsgálat, de akár bármilyen csapatban ez rá tudja-e nyomni a bélyegét, akár mondjuk a felnőtt csapat teljesítményére is.
Szóval rövid válaszom az, hogy igen, nyilván a játékosok és az alkalmazottak nem hülyék, és látják, hogyha a fejétől bűzlik a hal, attól még nem biztos, hogy az egész rendszer és az egész közeg fertő és mocskos, és valamilyen szinten biztos vagyok benne, hogy lehet függetlenedni attól, hogy a vezető nem tiszta, és akkor ilyen nagyon-nagyon szuperpol korrekten fogalmaztam most. Nagyon-nagyon nehéz helyzet lenne, hogyha ilyen szituációban lennék, az a baj, hogy nyilván itt mindenki a megélhetésért játszik, az egzisztenciájával játszik, az állásával játszik. Álszent lennék, azt mondanám, hogy ha ilyen munkaközegben kéne dolgoznom, akkor én felállnék, és élednék az első, aki azt mondja, hogy én ezt így ebben a formában nem csinálom, mert bárcsak megtehetné mindenki azt, hogy feláll, és azt mondja, hogy figyelj, akkor én elmegyek máshova. Csak ugye nem ilyen a munkaerőpiac a sportba se. És sok esetben sajnos az ilyen negatív dolgokat el kell tűrnünk, mert nem tudunk más csinálni a családunk miatt, nem tudunk más csinálni a saját magunk miatt. Úgyhogy nagyon-nagyon kényes és nehéz szituáció ez, hogy mit lehetne csinálni ebbe az esetben. Én tényleg örülök, hogy Kis Istvánnal dolgozhatok együtt, aki, hogyha mondjuk, nem tudom, 10-es skálán 2 fokkal szigorúbb lenne sokszor, még akkor se lépni át azt a határt, amit még talán át is lehet néha lépni, szerintem pontosan tudod, miről beszélek.
Igen.
Úgyhogy én örülök, illetve hát nyilván ezt próbáljuk kialakítani itt mi is a BKG-nál, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy picit ilyen családias a hangulat, akkor az ne egy közhely legyen, hanem a szó szerint ilyen legyen. Ha én bemegyek a Kis Istvánnak az irodájába, akkor az ottani alkalmazottak engem tényleg úgy fogadnak, mint egy családtagot, pedig ugye velük egyáltalán nem találkozok évközben, mert ugye ők a gazdasági vonalat viszik, és mégis teljesen alap dolgok, hogy egy kávéval megkínálnak, hogy megkérdezik, hogy vagyok természetesen. Viszont ezek tök alap dolgok nálunk, hála a jó égnek, úgyhogy örülök, hogy nálunk ilyen dolgok nem merültek fel.
Na igen. Nagyon más nem akarok ehhez hozzáfűzni, szerintem kanyarodjunk rá az Európa-bajnokságra, de azért tartsuk ezen rajta majd a szemünket, főleg így, hogy Chris Paul, főleg így, hogy a kisebbségi tulajdonos, és szerintem majd még sokan mások nyomás alá helyezik Sarvert, mert nyilván, ahogy az Oli is mondta, nem jogi útja lesz ennek, hanem igazából ilyen közösségi útja lesz ennek, hogy Sarvert valahogy eltüntessük az NBA és a WNBA, illetve a Phoenixi sport élet közeléből. Eltüntessük, azt mondtam, hát én ebben nem veszek részt meg mi, de hogy ők eltüntessék. Viszont volt egy Európa-bajnokságunk, és ez egy vidámabb téma, főleg azért is, mert elképesztő mennyiségű meglepetés született, ami nyilván egyrészt azért is van, mert itt főleg az egyenes kiesés szakaszban tehát egy meccs dönt, ami nem biztos egyébként, hogy jól áll a kosárlabdának, de hát nyilván nem lehetett itt egy playoffot megszervezni, tehát annyi ideje senkinek nincs, sem az Euroliga játékosoknak, sem az NBA játékosoknak, úgyhogy ezt tulajdonképpen adott. És mindig minden világversenyen vannak azért meglepetések, főleg meglepő kiesések, de olyanra nem emlékszem, ahol ennyi volt. És itt igazából kénytelen vagyok csalódás után felsorolni. Jó sok olyan csapat volt, amelyik vagy alul teljesített már a csoportkörben is, bár mondjuk ez a franciákra is igaz, és aztán a végén ugye ezüstérmesek lettek, vagy pedig teljesen megmagyarázhatatlanul estek ki. Én azt javaslom, Zoli, hogy kezdjünk már a szlovénokkal, mert szerintem a legeslegnagyobb dupla WTF kiesés az övék, tehát ezt a lengyel csapatot elképzelhető, hogy 20-ból 19-szer megverik, és ez volt az a meccs, így is hatalmas csalódás, azt gondolom.
Szerintem senki nem várta ezt, gyakorlatilag ezt kimondhatjuk, ez az egyetlen olyan meglepetés, amit tényleg senki nem várt. Ahogy mondtad, nem biztos, hogy túlzás az, hogy tényleg ezt a csapatot ugye 20-ból 19-szer megverni egy Szlovénia, aki bár szerintem nincsen mondjuk egy összességében egy franciák szintjén, de nem sokkal alatta, és nyilvánvalóan sokkal inkább függ egy játékostól, bár ugye a franciák is most Gobertől azért elég szépen függnek jelen pillanatban. Minden nyilván azzal kell, hogy kezdődjön egy ilyen hatalmas meglepetésnél, hogy a legjobb játékosod Pocsékul játszon, és ez itt abszolút adott volt. Luka szerintem fontos meccsen élete egyik, hanem a legrosszabb teljesítményét nyújtotta. Nehéz ez mit hozzáfűzni, folytatódtak azok a negatív tendenciái, amikor kijönnek, akkor ugye jellemzőek rá a büntetőket. Nagyon túl gondolkodja, nagyon benne van a saját fejében, ahogy ugye kint szokták mondani. Nem bírja elengedni azokat a szituációkat, amikor úgy érzi, hogy neki faltot kellett volna kapni. De itt emellett tényleg az is látszódott, hogy picit úgymond feladta a dolgot, nekem ez jött le. Nem is volt veszek teljesen egészséges, nem akarom teljesen mozdatni őt, De egyértelmű, hogy a bokájával problémák voltak megint, ugye ez egy visszatérő dolog, a NBA alapszakasz meccsokat ott írt kiül legalább 2-3 meccset, itt erre nem volt lehetősége. Ellentétben a szerbekkel, akikre visszatérünk majd, ő itt nem tudott az a vezér lenni, mint Jokic az ő vesztes meccsükön. Neki szerintem el kell vinni a balhét ebben a kiesésben legalább az 50%-át, amellett, hogy hozzá kell tenni, hogy igen, amik jellemzőek szoktak lenni a szlovén, illetve akár, hogyha Dallasra visszamenjünk, a Dallas vereségeknél is, általában abban kereshető, hogy a kiegészítő emberek nem tudják ugye bedobni az üres dobó lehetőségeket. Itt 38 tripla kísérlete volt a szlovéneknek ezen a meccsen. Annak azért a jelentős része üres volt, és kemény 11-et tudtak ebből értékesíteni 28,9%-kal. Ebben Luka is benne volt, aki maga 3-8-al végzett a mezőnyből, de ez még relatíve jó volt. Tobi két teljesen, de tényleg olyan szinten tökéletes, hogy a közelében nem volt senki, Muric, Prepelic, de akár említettem, hogy a Goránt is töménytelen mennyiségű üres dobást kiadtak, és ugye így vesztettek végül 3 ponttal. Aztán a második negyedet azt egyszerűen nem tudja senki megmagyarázni. Nyilván a lengyelek szempontjából még megmagyarázhatóbb a harmadik negyed, ahol gyakorlatilag 6 perc alatt leadták a 23 pontos előnyt, és sőt, hát átfordított a szlovén csapat egy 5 pontos előny lett, tehát egy ilyen mínusz 28-at produkált akkor ott a lengyel csapat, de bennük benne volt ez, a szlovének egyszerűen nem lehet benne egy lengyelek ellen egy ilyen 13-29-es katasztrófa negyed, és erre rá is ment gyakorlatilag az EB érmük, vagy az érem lehetősége.
És ugye ott az volt konkrétan, és itt kíváncsi vagyok Tibinek a véleményére, hogy a szlovénak edzője azt mondta, hogy jó, akkor most a főbb, tehát az a 4-5 játékos, aki ugye a gerincét alkotja ennek a csapatnak, az a második fél időben nem ül le. Mert hogy akkor most neki kimentek, és akkor ledaráljátok őket. És igazából ez megtörtént, csak elfáradtak benne. Én úgy látom, hogy itt igazából a vereség oka tényleg az a második negyed, ahol kialakult ez a nagy különbség, mert arra volt még ereje a szlovéneknek, hogy akkor ezt felhozzák, de utána kikészültek, és nyilván a szlovén cserepad pedig. Ott már nem tudott volna segíteni. De hát mit csináljon ilyenkor egy edző? Még erre is reagálj, Tibi, de arra is, amit mi korábban ketten beszéltünk, ezt most szerintem tárjuk itt a nagy érdemű elé, hogy nagyon érdekes, hogy ezen az EB-n, mintha nem jött volna be az a recept, hogy a Görögországból mi Milwaukee Bucks-t csinálunk, a Szlovéniából pedig megpróbálunk Dallas Mavericks csinálni.
Egy ilyen világeseményre, amikor készülsz, és nem tudom, 6-8-10 különböző csapatból szelektálod a játékosokat, akkor azért olyan nagyon-nagyon sok időd, több rendszert felépíteni, és sok mindenre reagáló csapatot felépíteni szerintem nagyon-nagyon nehéz. És hát ugye a Szlovénia az, hogy kiválasztotta, hogy egy naprendszer kosárlabdát fog játszani Dallas mintázatra, én azt nem érzem igazából hibának, ez egy teljesen logikus döntés. És az, hogy a lengyeleknek volt egy extra negyede, védjük meg a szlovéneket, legyek most én a kicsit az ellenpólus shootinglákkal, pici szerencsével, egy jó elkapott negyeddel, szerintem 12-13-14 csapat is képes lett volna erre az EB-n egy ilyen szintű negyedet produkálni. Úgyhogy az, hogy egy kieséses rendszerben elbuktak egy mérkőzést, és igazából elbuktak nagyon egy negyedet, nagyon-nagyon nehéz szerintem, nem tudom mi a jó szó, nem is az, hogy neheztelni rájuk, hanem rájuk húzni a vizes lepedőt, vagy nem tudom, az Oli szokott tök jó angol dolgokat mondani ilyenkor, nekem egy se jut az eszembe, és most nem is segített, úgyhogy egy picit haragszom rá. A Doncic effektus, a hisztie, mert szerintem ezt nevezhetjük hisztinek, ez nagyon-nagyon frusztráló, és mondom ezt úgy, hogy hihetetlen nagy Doncic fan vagyok, és rengeteg ismerősöm írt nekem az EB alatt, hogy ki szeretett Doncicból, főleg olyanok írtak, akik egyébként nem követik az NBA-t olyan szinten, mint ti vagy én, hanem akik nyilván ritkábban látják, és nagyon-nagyon szeretik, mert a viselkedése tényleg elviselhetetlen. Illetve a szlovénokon azt éreztem minden mérkőzésen, szerintem minden mérkőzésüket láttam, hogy egy picit nem is nagyképűen kosárlabdáznak, hanem úgy kosárlabdáznak, hogy nincsen baj, jön majd Luka meg fogja oldani. Ez nem egy nagyon-nagyon szakmaias elemzés, de tényleg ezt éreztem, hogy megkaptunk egy pontot, ugyan már majd dobunk akkor helyette. Ugye ez vezetett egy vereséghez a bosnyákok ellen, és hát vezetett egy kieséshez a lengyelek ellen. Úgyhogy nem tudom, hogy mit lehetett volna náluk csinálni. Egyébként meg a kiegészítő játékosok, akik egyébként jó játékosok, de tényleg nem játszottak jól. Talán nekem Dragic volt pozitív meglepetés, mert nagyon jó secondary ball handler volt, szuper statokat hozott, és amikor kellett, akkor azért át tudta venni azt, hogy húzza a csapatot. De hát a többiek igazából nem tudtak, de nem is nagyon volt lehetőségük olyat hozni, hogy esetleg a szisztem megváltoztatásával nagyobb szerepet kapjanak. Meg miért is csinálnál ilyet, amikor van egy Luka Doncicod? Nem csinálsz ilyet. Úgyhogy rá voltak hagyatkozva a naprendszer kosárlabdára, és hát a naprendszer kosárlabda most egy mérkőzésen nem hozott sikert. Én nagyjából úgy gondolom, hogy ennyi történt, hogyha ezt az Európa-bajnokságot lejátszanánk 10-szer, valószínűleg a szlovénok 2-t meg tudnának belőle nyerni ugyanezzel a szisztemmel.
Ebben nem nagyon tudok így belekötni, én csak annyit mondanék, hogy ettől függetlenül itt tényleg nagyon nagy különbség volt a két csapat között, és ha más nem, azt mindenképpen elrontották, hogy nem kellett volna a földbe döngölni a játékosokat a harmadik negyedben, mert nem volt muszáj a harmadik negyedben még meg is nyerni a meccset mínusz 20-ról. Szóval, hogy itt, mintha ilyen annyira vészüzemmódba kapcsoltak volna a szlovénok, hogy aztán ezzel gyakorlatilag végül csak a vesztüket okozták. Na mindegy, mi a helyzet a görögökkel ilyen szempontból? És most talán Zoli felét fordulnék, azért nagyon hasonló a recept. De tehát még ugye talán Gabe emlegette nekünk, hogy a Bucks másodegyzője az konkrétan a görögökhöz kilátogatott, hogy akkor próbáljunk meg itt egy Milwaukee Bucks-t felépíteni, és én ott viszont kifejezetten nem Jannis nyakába varnám a dolgokat. Én azt gondolom, hogy a görög csapat Jannis körül ennél mindenképpen többre képes. És Például Slow Cast-nak is volt két elképesztő buzzer beatere, majdnem az egyik fél pályáról, a másik majdnem fél pályáról, szóval ő is mondjuk mutatott jeleket abból, hogy ő miért nagyszerű játékos és elképesztő dobó, de hogy összességében nem tudnám azt mondani, hogy jól játszott. Calatesre, hát én kicsit ilyen csalódásnak érzem ott kifejezetten a kiegészítők teljesítményét.
Igen, nyilván meg lehet ezt találni, tehát a Big Three-be, a nagy trióba, akiről ugye beszélünk ma nyilván sokat majd, ugye Luka, Jokic és Giannis, mint ennek az elbének a torony magasra, ugye a legjobb három játékosa, ott mind a három köré meg lehet találni ezeket a motivumokat, hogy mi történt a vesztes meccsen, nyilván az, hogy rosszul játszottak körülötte, vagy nem, inkább úgy fogalmazik, hogy nem játszottak elegen jól, és ez persze meg volt Giannisnál is, aki hát tényleg csodálatosan hozta magát gyakorlatilag ezen az elimination meccsen is. Attól függetlenül, hogy egy mínusz 19 volt vele a pályán a görög csapat, de ugye egy meccsnél hát nem nagyon nézünk plusz-minuszt, vagy legalábbis ugye negatívat nem nézünk, mert az nem feltétlenül jelenti azt, hogy te mindent rosszul csináltál. A plusz az inkább abból a szempontból mérvadó, hogyha mondjuk elveszik, mint ahogy Jokic nemben beszélünk róla, hogy vele plusz 11 vagy a pályán, és egyébként 8-szor elveszíted a meccset, akkor nyilván azért őt tényleg nem lehet elővenni, és azt kell, hogy mondanod, hogy vele nagyon jól működött minden. Ami a görög dinamikában kicsit más, hogy ők szerintem egy nagyon jó, és így az EV után mondhatom, hogy rendkívül alul értékelt német csapat ellen estek ki, akik őszintén a négy között szerintem sokan már azt vártuk, hogy ők meg fogják nyerni az EV-t hazai pályán, és nekem az volt az érzésem az elődöntőben, hogy picit megijedtek a téttől, és rájöttek, hogy hú, tényleg most már nekünk kéne nyerni, és épp ezért, hogy ők is elhitték, hogy innen meg kell nyerni, ezért ezt tették el gyakorlatilag az én véleményem szerint, ez kicsit nyilván ilyen amatőr pszichológus duma. Amit szerintem érdemes csinálni most így nekünk hárman, meg ugye egyébként is, hogy megfordítjuk, és mi bizonyosodott be megint ezen az EB-n, hogy egy mérkőzésen ma már sokkal nagyobb esélye kieshetsz, mert olyan szintű ereje van a triplának, olyan szintű ereje van a labdajáratásnak, az összjátéknak, hogy gyakorlatilag, ha te jól tudsz triplázni egy meccsen, akkor tényleg bárkit megverhetsz. Nyilván itt szintekről beszélünk, tehát egy amerikai válogatottat nem fogsz tudni legyőzni mondjuk, nem tudom, egy Grúziával, most már ugye Georgia, ugye?
Igen.
Tehát egy Georgiával nem fogsz tudni legyőzni egy amerikai válogatottat, de még akár egy szoros meccset el tudsz érni, ha egyszerűen ez a ugye 40% feletti triplázás és sok kísérlet, 30 kísérlet legalább akkor gyakorlatilag meccsben vagy, és ez bizonyosodott be, hogy a csapatjáték és a triplázás mekkora hatalma van a mai kosárlabdában. Nem volt időm rá, de nagyon-nagyon szívesen összehasonlítanám a tripla számokat és a triplázást. Korábbi EB-kkel nem lepne meg, hogyha az jön neki, hogy kísérlet számot tekintve is, értékesített triplákat tekintve is, és üres triplák generálását tekintve is, ez egy masszívan csúcs EB lett, mert azt láttam, hogy a csapatok gyakorlatilag ebből a szempontból kicsit ilyen NBA kosárlabdát játszanak. Nyilván más az európai kosárlabdában lehet, hogy most Tibi kicsit felsziszen, de én a floor spacing, a pálya széthúzásával kapcsolatban azt láttam, hogy egyszerűen a legfontosabb dolog ma, most már az európai kosárlabdában is legalábbis itt az EB-n az volt, hogy minél több minőségi triplát generáljunk.
Hát sőt, én azt mondanám, hogy az NBA kicsit már elfele megy ennek a csúcsától, hogy így mondjam, meg az NBA-ben mindig is jellemző volt a gyors játékra törekedés, ami szintén ugye egy jó matematikailag kiváló dobóhelyzetet eredményez. Mint az európai kosárlabda az most ott lenne, hogy ők még sokkal jobban el tudják akár zárni a festéket, és egyszerűen, mivel mindent elkövetnek a csapatok, hogy ne juss zicserhez, ezért kiemelődött ott is a tripla. Talán én így fogalmaznám ezt a jelenséget meg, de az biztos, hogy mondjuk csomó olyan csapat van, amelyik 3-4 jó triplázót egyszerre fel tud rakni a pályára. Ez ilyen szempontból egészen fekszik valószínűleg bizonyos európai válogatottaknak. Tibi?
A görögöknek ugye volt egy veresége, ami a kieséshez vezetett, és nyilván azon lehetne elgondolkodni, hogy mit kellett volna másképp csinálniuk, de nem nagyon tudjuk, meg erre nincs is nagyon szerintem válasz, mert szerintem Giannis nagyon-nagyon jól játszott, jobban játszott, mint az előző világversenyeken. Tudta vonulni az ellenfélnek a védekezését a saját módszerével és a saját határain belül. Szerintem tök jól balanszálta a paszt, a dobást és a drive-okat. Nyilván muszáj volt megemelnie pár dobást, és tudjuk, hogy nem fog soha hatékonyan dobni, de egyszerűen kötelező pár helyzetet elvállalni. Védekezésben szerintem nagyon rendben volt, pattanózott. Nem nagyon tudnék rá rosszat mondani. Talán a görög csapatról annyit, hogy hát nyilván ez a roster, és hát nem kifejezetten dobókkal volt körülvéve. És tudott dobást generálni a csapattársainak. de azért a Kalateszék nem igazán azért jók, mert szuper spot-up shooterek, vagy egy kontra egy-egyet tovább osztanak, és akkor még egy dobó helyzet kialakul. Ő is ugye egy ball handler, gyakorlatilag egy irányító. Úgyhogy a görög csapat nem volt talán a legesleg fittebb, viszont így is ugyanaz, mint a szlovénoknál, hogyha ők nyerték volna az EB-t, akkor azért nem lepődtünk volna meg, de Zoli nagyon jól megfogalmazta azt, hogy ezek a csapatok azért nincsenek olyan messze egymástól, hogy mondjuk a német válogatott ne tudja mondjuk 10-ből 2-szer megverni a görög válogatott, vagy akár 3-szor. És a német válogatott volt ilyen szempontból az egyik legfittebb, mert helyzeteket tudtak teremteni, nagyon jó kis playmakerek voltak szerintem, Schröder is passzolt és bontott, és a sebessége az egy nagyon-nagyon nagy kincs, és nagyon-nagyon jól dobtak. Wagner fantasztikusan dobott egész végig, építettek arra, hogy az ő pick and rollját nagyon nehéz védeni, sok esetben Boston 4-es poszton játszik, és nagyon-nagyon egyszerű játékokkal őt erőltették. Ő gondolkodás nélkül emelte meg a 7-8 méteres triplákat ezekből a pick and rollokból. A Madeolo, nem mondom, hogy egy nagy találmány, mert tudtuk, hogy jó játékos, de hát ő is, nem tudom most egyébként fejből, de 45% körül triplázott, és nem csak wide openből, hanem megemelte a pull-up streaket. Úgyhogy a német válogatott az nagyon-nagyon jó volt összerakva szerkezetileg is szerintem. Az, hogy az utolsó pillanatban Daniel Theis beesett, az szerintem nagyon-nagyon kellett, mert ő is hihetetlen stabilitást adott védekezésbe, lepattanózásba, meg volt a fegyverük a nagyobb centerek ellen, és nagyon-nagyon jó kosárlabdát játszottak szerintem szemre is, és nyilván hát a hazai közönség őket segítette. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy az egy olyan mérkőzés volt, amikor mérkőzés előtt beszéltük, hogy persze görögök az esélyesebbek, de hát ha a németek jutnak tovább, akkor se fogunk meglepődni, és nem nagyon lehetett tényleg Giannistól szerintem többet elvárni, hogy nem tudom, 55 pontot dobjon és 18 lepattanót szedjen, egyszerűen lehetetlen képtelenség. És hát ez is azt mutatja meg, hogy mennyire közel van az európai kosárlabda egymáshoz. Azok a csapatok, ahol van egy-két olyan játékos, aki egymaga tud helyzetet kreálni, vagy ne vagy Isten egy olyan pick and roll duó és körbeveszett 3 shooterral, az gyakorlatilag ma bárkit meg tud verni.
Ez az érdekes kérdés, hogy akkor most bejön-e egyáltalán az, hogy mindenáron zárjuk el a festéket, amikor ez hosszú távon tudjuk, hogy bejön egy olyan taktika, ami igazából nagy számok is igazoltak. Ha nem tudom, egy egész playoff párharcon keresztül jól dob az ellenfél, akkor nem, de ugye viszont itt egy meccsről van szó. Szóval azért ez majd érdekes kérdés lesz. De egy másik érdekes kérdés az Oli által már emlegetett szerbeké, ahol azért azt el lehet mondani, hogy szerintem legalábbis egyértelműen a legjobb, a 3 nagy sztár közül a legjobb kiegészítő személyzet még Bogdanovics nélkül is Jokic körül volt, és igazából Jokic is jól játszott, a szerbeknél is több jó teljesítmény volt, ugye most nem jut esze Matkovics, vagy hogy hívták a 21 éves felfedezettjüket, akit most draftolt, azt hiszem a New Orleans a második körben. Szóval itt nagyon jó teljesítmények, az egész szerb válogatott tök jól menetelt, aztán egyszer csak bum. Fantasztikus volt az olasz csapat, és tényleg nagyon nehéz volt nekik nem drukkolni, de ettől függetlenül én most is azt állítom, hogy a legerősebb csapat az kiesett az olaszok ellen. Nem tudom, ezzel hogy vagytok.
Én hallok arra, hogy egyetértsük veled, és aztán beszéltük is erről, hogy mondjuk így volt versenyben nagyjából, de ugye a szlovének mellett és a görögök, vagy felett inkább egyértelműen a szerbeket láttuk, mint az a csapat, amelyek most újra felérhet a csúcsra. Az biztos, hogy ez a keret nem volt teljes egy olyan periméter játékos nélkül, mint ugye Bogdanovics. Nem tudom, hogy mi történt volna, hogyha ő játszik, de nagy valószínűséggel szerintem elődöntőbe jutnak. Az igazság, hogy, és itt Jokicson keresztül, hogy tényleg tökéletesen játszott ezen a meccsen. Én amit mindenképpen edzői hibának róvok fel nekik, szerintem nagyon-nagyon sokat ült ki a negyedik negyedben. Majdnem a negyed felénél tartottunk, és akkor fordította ugye meg az olasz csapata a meccset. Előtte azért nagyjából az történt, amit szerintem a szervek akartak, ugye vezettek azt hiszem 13 ponttal talán, vagy 15 ponttal is. Jokic elképesztően domináns volt, azt hiszem az egész EB egyik legjobb efficiency ratingével végzett ezen a meccsen. Egyszerűen, ami történt, és tényleg ez a németek görögök ellen sikerér is abszolút igaz volt, beletenyereltek abba a bizonyos dologba az ellenfél, és itt tényleg, és egyébként ez a németekre is valahol igaz volt, nehéz triplák sorát vágták be, és ezzel fordították meg gyakorlatilag a mérkőzést.
Hát Fontecchionak egymás után volt 2 visszalépős triplája azon a meccsen, meg szóval olyan igen. Dolgok történtek.
Fiszú
tényleg.
Fiszú volt a legdurvább, tehát olyan triplákat dobott be, amiket se előtte, se utána soha nem fog. Én azt gondolom, hogy róla ki lehet jelenteni. Spissu egy jó európai játékos, de hogyha megnézitek karrier szinten, én megnéztem a meccs után, hogy ő mit tett eddig az eddigi karrier során is. Nagyon jó dobó, de nem ilyen dobó. Soha nem vállal gyakorlatilag ennyi kísérletet. A karrierje legelején gyakorlatilag alig dobta rá triplákat, ami egészen hihetetlen. Nyilván aztán ő is fejlődött, és ment ugye a modern kosárlabdával, és ma már ebben a szerepben, mint kiegészítő ember is dobó nagyon jó, de hát ő nem egy ilyen játékos, tehát életében egyszer volt 10 pont felett a szezon átlaga, és egyébként ő ilyen masszívan 10 pont alatti játékos, de úgy képzeljétek el, hogy ilyen 5-6 pontokat átlagol évek óta, és akkor most jön egy ilyen erdő, ahol lehoz a szervekkel egy ilyen teljesítmény. Tehát ez 10-ből egy történet, és ezért talán nem is nagyon lehet hibáztatni a szerveket, mert tényleg azokat az ipákat, amiket ő bedobott ezen a meccsen, de akár Mellit is említhetném egyébként, Fontekkiót is említhetném, aki nyilván egy nagyon-nagyon jó játékos, és nagyon sokat várunk tőle, Gábor. Ugye az NBA-ben, már én az első szezonjában már ilyen 15-16 pontot várok tőle.
De... Simán ott lesz a Rookie of the Year verseny élén.
Vagy említhetném Polonárát, aki bedob 4-3 triplát, és na mindegy, tehát ez egy ilyen meccs volt, és nem lehet ezzel mit csinálni igazából.
Mellesleg az olaszok elképesztően szimpatikusak voltak mindkettőnknek, ezt így utólag elárulhatjuk.
Igen, ugye? Ki az edzőket, mert az edzők is érdekes, mert van, aki imádta, van, aki meg nagyon utálta. Tehát hogyha Lukáról azt mondjuk, már pedig azt mondjuk, hogy egy rohadt nagy sírógép, na akkor azt szorozzátok meg öttel, és ez az olasz edző. Tehát ő elképesztő. Lehet, hogy annyira durva, hogy őt már tényleg azért kell szeretni, mert tudod, hogy ő már tényleg őrült. Még Lukából kinézett, hogy tudna viselkedni, ha akar, ebből a csávból nem nézzük ki. Tehát ő ez az őrült állat, és valószínűleg ezért elviselhetőbb is van.
Egy ilyen két lábon járó olasz sztereotípia egyébként.
Elképesztő volt, amit csinált tényleg. De nem csak az, hogy ugye, hogy reklamál állandóan, hanem hogy elsírja magát a játékosival, meg az érzelmek teljes tárházát bemutatja egy meccsen, de olyan szinten, hogy nem tudom, egy görög dráma, vagy nem tudom. Tehát...
Igen, elképesztő. Erre is nyugodtan reagálj, Tibi, de én szeretném lassan átterelni a szót arra, hogy miért a franciák és a spanyolok jutottak döntőbe, és azért én leszögezném az elején, hogy egyrészt azért, mert annyira voltak jók, hogy a lehetőségeket kihasználják, másrészt azért ezt is el kell mondanunk, hogy a spanyoloknak gyakorlatilag nem jött szembe nehéz ellenfél a franciákig, és ehhez szerencse is kellett. Szóval nem azt akarom mondani, hogy érdemtelen a spanyol győzelem, hanem azt akarom mondani, hogy egy ilyen EB-n, ahol ilyen meglepetések születnek, és ugye őket is érte egy a belgák ellen, tehát gondoljunk már bele, hogy az Európa-bajnok kikapott Belgiumtól az EB-n, de mindenképpen kellett szerencse a spanyol győzelemhez, de kellett még egy pár más dolog is, igaz, Tibi?
Én nagyon örülök, hogy ezt a érdem, meg ezt a szerencse szót felhoztad. Nagyon-nagyon nem szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy ők megérdemelték a győzelmet, mert miért a másik nem érdemelte, meg azért nagyon ritka az, hogy egy világeseményen, vagy akármilyen sporteseményen az egyik csapat az konkrétan nem érdemli meg, mert mondjuk teljesen beleszarik, vagy nem tudom, csukott szemmel játszik, vagy egy lábon ugrálva hülyéskedik. Úgyhogy a sikert azt szerintem nem érdemle osztják, és a szerencse meg a sportnak egy nagyon-nagyon komoly része. Persze dolgozni kell a szerencséért, meg kell dolgozni, ugye ezt szokták mondani, és ez nagyon igaz, és a spanyoloknál én is ezt érzem, hogy ez jött ki. Nekem nagyon tetszett a támadójátékuk végig. Stabilak voltak, mindenki tudta a szerepét, nem volt kimondottan priorizálva, nem voltak elosztva teljesen az opciók, hanem majdnem, hogy minden mérkőzésen kis túlzással más játékos nyújtott extrát, sokfejűek voltak abszolút, kimaxolták azt, ami bennük van, nagyon kevés eladott labdával játszottak, és nagyon-nagyon dinamikusan játszottak, nagyon jó volt a szerkezetük. Gyakorlatilag a fél csapat a kifejezetten jól dobó játékos. Én nagyon örültem Rudy Fernándeznek, hogy 37 évesen, már egyébként sokkal többnek néz ki, szóval már el is felejtettem, hogy ő még úgymond ilyen fiatal, mert tényleg néha azt éreztem, hogy ő már ilyen 42, meg úgy is kezelték, meg úgy is beszéltek róla, mintha ilyen szuper öreg lenne. Közben azért ez a 37, ez még nem a világ talán, de nagyon-nagyon tetszett az a pici rutin, amit ő pluszba belevitt, akár egy-egy momentum, két bedobó tripla, egy jó dobó csel. A Hernán Gomez testvérek azok szerintem európai kosárlabdába hihetetlenül bíztek, fizikailag nagyon-nagyon erősek, és ugye Huancho egy folyamatos mismatch azzal, hogy kint bent is tud kosárlabdázni. Willi pedig felvette a versenyt az összes centerrel, aki szembe jött, sőt, ugye láttuk, hogy a döntőbe Gobert le is tudta játszani, ami azért valahol nyilván meglepetés, de ő egy jó játékos. Úgyhogy az a csapat nyert, akinek nagyon sok szerencséje volt a csoporttal, sok szerencséje volt a sorsolással, megérdemelték ennek ellenére, mert a döntőben nagyon-nagyon jó kosárlabdát játszottak, de hihetetlenül stabilak voltak, eszméletlen stabilak voltak, és szerintem a döntőben se nyújtottak kimagaslót, extrát, olyat, mint az olaszok mondjuk a szerbek ellen, ugye olyan shootinglák, olyan nehéz dobások nem kellettek, egyszerűen stabilan játszották a saját szisztemüket, nagyon kevés eladott labdával, sokkal több pozíciójuk volt, mint az aktuális ellenfélnek vagy ellenfeleknek, és ezzel a kosárlabda matematikai részét is meg tudták nyerni. A szerbekre tényleg egy gondolat visszakanyarodva, a csoportmeccsek alatt én náluk láttam a legkomolyabb karakterisztikát, a legkomolyabb stabilitást, és az egy picit engem is pofáncsapásként ért, hogy ennyire stabilan, ennyire jól játszol, és a Kalinics extrán dobott, a Ognyen Kuzmics, azt hiszem nagyon nagy, szóval tényleg egész csapat nagyon-nagyon egybe volt, és jött ez, amit mondtatok az olaszoktól, egy olyan 15 perc, amikor tök mindegy, mit csinálsz, be fog menni a labda. Én egyébként a franciáknak szurkoltam, de valószínű csak azért, mert annyi helyen leírták őket, hogy nincsen támadójátékuk, hogy hát, ez nem is az volt. A csapat.
Most TV, nem volt. Engedd meg, hogy ezt bevezessem, ezt a részt, mert nekem meg sok oka volt annak, hogy a franciáknak nem tudtam szurkolni, és elsősorban az, hogy bár én védekezésbuzi vagyok, de ők tényleg csak védekezéssel akartak EB-t nyerni. Itt támadásban én úgy érzem, hogy kultúrát kitalált csapatjáték sem volt meg, hanem kicsit ez a jól van, majd Fournier csinál valamit, majd benyomjuk a labdát Gobertnek. Ennél azért nyilván kicsit többről volt szó, de itt elsősorban franciáknak a védekezése volt kimagasló az EB-n. Abban a legjobbak voltak, azt szerintem kétség nem férhet hozzá. És egy Gobert csapattól valahol ezt el is várod, csak közben azért úgy éreztem, hogy egy kicsit ilyen egyénieskedő, időnként híróbólra törekvő támadójáték volt, ami nem is lett hatékony, szinte egy meccsen sem. Ez a legturvább, és hogyha megnézed a franciák teljesítményét, akkor talán ők a csúcsot, azt egyértelműen a lengyelek elleni kiütésnél érték el, de már előtte a nyolcba is sokkal jobbak voltak, tehát nekik a formájuk az még nem is volt valami biztató igazából a csoportkör alatt.
Egyébként a kétszer ki kellett volna esniük, tehát hát abszolút nem rajtuk múlott. Tehát lehet beszélni arról persze, hogy megteremted a saját szerencsédet, meg nyilván abban is van igazság, amit Tibi mondott, hogy valahol minden csapat megérdemli a továbbítást, tehát nincs, hogy valaki teljesen érdemtelenül jut tovább, de az kijelenthető, mind a törökök, mind pedig az olaszok ellen, a franciáknak már nem volt úgymond ráhatása a dolgokra. Tehát az kellett, hogy egy olyan játék helyzetben, ami 100-ból azt hiszem 78-szor átlagosan, vagy talán ilyen 80% körül, megnyer egy csapat, ott hibázzanak, beremegjenek. Tehát igazából ez döntött, és tény, hogy mint támadó játék, én is amiket láttam, végtelenül egyszerű. Nyilván, hogyha van egy Rudy Goberted, és itt legalább hallandó időnként ugye pikerolra menni, tudjuk, hogy az NBA-ben ez nem mindig így van. Volt legalábbis egy olyan időszak, amikor elvárt, hogy bedobják neki a labdát, ugyanazzal átment ő is, mint ugye Dwight Howard átment annó, de egyszerűen nincs meg az a skillset hozzá, hogy neki bedumpold a labdát, és abból komoly eredményt várjál. Itt azért nyilván olyan szintű fizikai előnyben volt időnként, méret és atletikusság, hogy azért ezt meg lehetett csinálni, és összességben szerintem egy jó NBA-je volt, de valóban nem egy nagyon kreatív támadójáték volt. És igazából Hörtelse az a játékos, akire úgymond építetsz egy támadójátékot, ami teljesen rendben van, mert nyilván ő is nagyon jól játszott a legfontosabb pillanatokban. Ami viszont eszembe jutott, és nagyon kíváncsi vagyok tényleg, talán így zárszónak is, vagy afelé haladva, hogy a francba fogod ebbe Embiidet beépíteni? Mit fogsz csinálni? Tehát bizonyos szempontban nyilván nagyon jól működhet. Ugye Embiid ma már egy floor spacer, középtávolról is gyakorlatilag az egyik legjobb az NBA-ben, tehát ez oké. Okay. Lesz még egy extra fegyvered, és nyilván szét is tudod szedni őket, tehát nem fogod őket együtt játszatni 35 percet egy meccsen, hanem mondjuk 20 percet lesznek együtt a pályán, és okosan szétszedett. De mégis, amikor együtt lesznek a pályán, hogy a francba oldod meg ezt védekezésbe, hogyha az európai kosárlabda is erre megy el, hogy már pedig 4-out vagy akár 5-out line-upokkal találkozol, 4-en vagy akár 5-en be tudják dobni a triplet. Hogy fogsz ezzel a két csával védekezni ezzel ellen, mert én nehezen látom, hogy ez hogy fog működni. Ugye NBA nem fog rohangálni, főleg egy NBA szezon után, amikor eljön egy EB-re, VB-re, ő nem fog rohangálni kis csatárok meg dobó átvédek után a periméteren.
És ráadásul Tibivel beszéltük egy csomót, az, hogy ezt a két magasos line-upot még Mustafa Follal is erőlteti a francia válogatott. Mintha már azt néznék, hogy vajon Embiid hogy fér be, nem mintha a két játékost össze lehetne hasonlítani, de azért megvoltak a saját kritikáink a franciák felé emiatt, nem Tibi?
Hát nem akarom szegény Follt bántani, többet annyit bántottam, de hát a plusz-minusz mutatóját azért érdemes megnézni, most nem olvasom be, de gyakorlatilag a franciák minden egyes mérkőzésén, kivétel a lengyelek ellen, a Follnak az a 6-8 percet tette közé azt a deficitet, amit utána le kellett dolgozni. Ezt most komolyan mondom, és ezt érdemes megnézni. Tényleg nem értettem, hogy őt egyáltalán miért erőltetik, és ugye volt, hogy Gobertrel együtt volt a pályán, azt meg végképp nem értem. Embiiddel kapcsolatban talán azért vagyok egy picit optimistább most, hogy ezt a jó pár mérkőzés végignéztük, mert a támadójáték, kimondhatjuk, hogy rosszabb nem lesz. Valószínű jobb lesz, ugye vicces az, hogy tényleg Huertálon, vagy nem is tudom pontosan, hogy kell ejteni a nevét, én Huertának szoktam ejteni, de Zoli annyira szépen ejti, hogy megismételhetetlen. Hurtle.
Hogy, nem biztos, hogy szépen ejtem valahogy, az vagy jó, vagy ne.
Ugye ezzel a hanggal, ami visszajött, nem tudsz rosszul ejteni szavak, szóval gyönyörű, jó hallani a hangot. Az, hogy a támadó játéknak a kreativitás része az egy az egybe kb. Rajta múlt, az elképesztő volt. Fournier szerintem nem hozott jó ebét, ugye megkapta a labdát, hol betalált, hol nem talált be, játszott azt, amit tud, ugye egy jó szkórer, hogyha épp jó napja van, egyébként nem teremt helyzetet a többieknek, vagy pullából befejezi, vagy megtámadja a gyűrűt, és elflótereszi, valahogy felerőszakolja a labdát, kellő oda, mert nyilván ebből tudtak támadni. Szóval támadó játékot, hogyha erre épül, akkor sok elvárásod nem lehet. Embiiddel azért dimenziók fognak szerintem megnyílni, mert mind palánk alatt, mind táborról be tud találni, ő maga egy támadó rendszer tud lenni. És nagyjából azt bírom elképzelni, hogy védekezésben pedig ugye ő lesz az ötös, és Gobert pedig négyes lesz, és ő lesz inkább a periméteren. Így sokkal inkább elképzelhető számomra. Azért szerintem az európai kosárlabdában Gobert nem olyan könnyű egy-egybe megverni, átdobni, szinte lehetetlen. Nincs jobb ötletem. Így tudnám ezt a francia válogatottat elképzelni. Rosszabbak szerintem nem lesznek. Az, hogy nem lesznek egy Embiidnyivel jobbak, az is biztos, de nettó azért nagyobb potenciál lesz bennük, mert amit nekik meg kell oldani, az tényleg a támadó játék.
Még egy jelenségre szeretném felhívni a figyelmet az EB-ről, ami nekem nagyon feltűnt, mielőtt lezárnánk a mai adásunkat, ez pedig az, hogy az ilyen Caruso típusú játékosok milyen hihetetlen módon érvényesültek, és bizonyos meccsekre teljesen rányomták a bélyegüket azzal, hogy labdákat szereztek, azzal, hogy védekezésben mindig jó helyen voltak, és akár ezeket kulcspillanatokban is meg tudták tenni. És nyilván szerintem, ha ezt így végigsoroltam, akkor nagyon sokan gondolunk Terry Tarpeyre, a franciáknak a hihetetlenül fantasztikus védekezésben mutató mezőnyemberére, de azt hiszem, hogy ugyanígy gondolhatunk Blazicra a szlovénoknál, aki bár támadásban ő se tudott mindig hozzátenni, de védekezésben a szlovén csapat lelke volt, és Diazra a spanyoloknál, aki egy abszolút hasonló profilú játékos. Ezek a Caruso-k, ezek voltak az EB Caruso-i, és szinte minden mérkőzésen megjegyezted őket, hogy na igen, fú, azt a rohadt, hogy mekkora hatásuk van a meccsre. És ezek olyan szempontból is megállja a Caruso hasonlat a helyét, hogy ezek a játékosok ugyan nem dobnak feltétlenül nagyon szarul triplát, de nem fognak egy meccsen 8-at rádobni meg 10-et. Tehát nem a klasszik 3&D, hanem a nagyon díjes kicsit 3, így tudnám mondani, de mégis nagyon érezted a hatásukat a meccseken. Ezt ilyen észrevételnek gondoltam, és akkor még ha bármi az EB-ről bennetek maradt, akkor Zoli.
Szerintem átbeszéltünk mindent. A litvánok nyilván egy kicsit csalódás.
Yep.
De amikor néztem a meccseiket, végig az az érzésem volt, hogy ez az ikertorony, ez nem. Tehát ez tényleg a modern kosárlabdában ez abszolút nem. Az NBA-ben nyilván még kevésbé, helyek közül azért működhetett, de egyszerűen itt is váltani kell, bele kell nyúlni, és kell egy olyan periméter fiatal, akit meg is találtak részben ezen az EB-n, és nem fog eszembe jutni a neve.
Jakuba itt is, ugye?
Igen, ő szenzációs volt. Szétkeszedni ezt is, és ez a franciák előtt is egyébként valahol egy figyelmeztetés, hogy szerintem nem lehet egyszerűen egy ilyen line-upot, ahol két klasszikus magas ember van bent egymásra.
Vagy legalábbis kevésbé mozgékony. Igen, mert ugye nyilván teljesen más, hogy néz ki mondjuk ez Clevelandben.
De az más, persze teljesen másik.
Igen. Én még azt mondanám, hogy dicsérjük meg Markkanent, egészen szenzációs volt, egy személyes showval vitte a hátán a filmeket.
Szoktak lenni ezek a kérdések, hogy ki az, aki egyértelműen jó fibában, mint az NBA-ben. Na és erre a legelső és legegyértelmű válasz Lauri Markkanen.
Igen. Tibi, valaki, aki csalódás volt, vagy akit még kiemelnél, és nem volt róla szó? Bárki, aki bemaradt.
Hát nagyon sok meccset megnéztem, és voltak momentumok, nekem Avdijának tetszett nagyon egy-két mérkőzése, pont a finnek ellen Markkanennel szuper párharcot vívtak, és megmutatta a sok oldalúságát, hogy 21 évesen tud csapatot húzni nemzetközi szinten, ami azért hihetetlen, mert ne felejtsük el, hogy nem sok 21 éves játékos villogott ezen az Európa-bajnokságon, és annak örülök, hogy minden világesemény előtt egy picit elfelejtjük azt, hogy igazából itt tényleg egy meccs dönt. Emiatt mindig vannak meglepetések, most egy picit több 15-20% realizálódott, összességében én ennek örülök, ez szerintem egyáltalán nem baj, ez nagyon szép szint vitt a kosárlabdába, és még annyi, hogy szerintem a magyar válogatott is nagyon-nagyon szépen helytált. Nagyon-nagyon örültem volna, hogy a franciák ellen Vojvoda Dávid bedobja azt a 3 pontost, de azt, hogy egy Európa-bajnoki döntős ellen egy labdás mérkőzést tudunk játszani, ez azt mutatja, hogy Hang Ádámmal azért mi is közel vagyunk, és van meglepetésre esélyünk.
Igen, talán lehet, hogy később még a magyar válogatottról több szó is esik, ezért nem akartam se ezzel kezdeni, se erről részletesebben beszélni, de ezt mindenképpen elmondhatjuk, és az a meccs az egy hatalmas élmény volt azoknak, akik eljöttek a közös rendezvényünkre, mert szerencsére pont azt kaptuk el. Ami nekem még bennmaradt, az, hogy voltak NBA játékosok, akik rohadtul alul teljesítettek, csak ezt nem szoktuk így kiemelni, de Timothy Luwawu-Cabarro volt ennek az éle, én szerintem egészen tragikusan nézett ki. Az Atlanta Hawks helyében én most jobban örülnék neki, hogyha Yabusele lenne a rosteren, és nem pedig ő. Azt hiszem, a végére értünk tényleg a mai adásunknak. Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi, és hajrá! Most már a hétvégén beindultak.
Bizony. Úgyhogy aki Tibi csapatát szeretné követni, meg egyébként kicsit már félig mendig az én csapatom is, nem csak azért, mert én vagyok a speaker, hanem azért, mert nyilván évek óta drukkolok nekik, a BKG Prima Sziget Szent Miklós hazai pályán kezdi meg majd vasárnap délután a magyar női NB1-et. Mi pedig még egy pár csapatot fogunk kielemezni a következőkben, de már elkezdjük a felvezető adásokat is, úgyhogy ezzel várunk titeket Zolival. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál.
Gyakorlatilag egy hónap és egy pár nap van a szezon kezdésig, ha minden igaz. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, visszatérünk tehát ezen a héten is, meg jövő héten már egy-két ilyen extra adás is jön, és ezek közül az egyik, az lehet, hogy majd a mailbag lesz, úgyhogy Patreonon küldjétek nyugodtan a kérdéseket, mert hogyha összejön egy Patreon postaláda adásra való, akkor abból szerintem bőven lesz időnk adást is csinálni, úgyhogy várjuk ezeket a kérdéseket, minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.